Ahó, oké, nyisd ki a Bibliádat 1 Korintus 11-nél, kérlek, és innen fogunk felolvasni 1 Korintus 11-ből, az Úr szavát fogjuk felolvasni, és venni is fogjuk az Úr vacsorát az alkalmunk során. És egy kicsit így szeretnék beszélni és tanítani az úrvacsoráról, meg erről az ünneplésről, amit ünneplünk ma az úrvacsorával. 1 Korintus 11-ből nézzük meg ezeket a verseket. Azt mondja, hogy mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és azt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Oké, tehát mikor ezt teszitek, akkor ezt tegyétek azért, hogy megemlékezzetek rám, hogy emlékezzetek rám. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsorát, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Atyánk, olyan jó dolog, hogy itt vagy köztünk a szellemed által, hogy munkálkodsz köztünk, hogy szólsz hozzánk, hogy vigasztalsz, hogy bátorítasz, hogy iránymutatsz, hogy kijavítasz, hogy te egy élő Isten vagy, aki a munkálkodsz életekben, és tedd ezt továbbra is ezen a reggelen, az életünkben, és hagyj legyünk közelebb hozzád, hagyj legyen valódibb a kapcsolatunk veled, vágyunk a veled való találkozásra, jobban és jobban, és ma reggel is, atyánk, Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Úgyhogy az úrvacsora az valami olyasmi, amit, okay, ez az Úrnak, ez Jézusnak a rendelése. Jézusnak két rendelése van az új szövetségben. Az egyik a bemerítkezés, ez fog történni jövő héten, vasárnap itt. A másik pedig az úrvacsora. És a bemerítkezést egyszer tesszük meg az életünk során, az úrvacsorát azonban rendszeresen, igazából amilyen rendszeresen csak tudjuk. És mindennek a célja és a lényege az az, hogy Jézus, és hogy mondjam így, és lehet, hogy ugye te nem tudom, hogy mennyire korrekt ezt így mondani, de azt hiszem érteni fogjátok, hogy Jézus tartott attól, félt attól, mondom, nem tudom, hogy mennyire korrekt ezt így mondani, attól, hogy egy nap, ahogy telnek az évek, az évtizedek, az évszázadok és az évezredek, elfelejtjük őt. Elfelejtjük őt. Vagy valamilyen módon emlékezünk rá, de nem arra emlékezünk, amire ő akarja, hogy emlékezzünk az életünkben. És ezért adta az úrvacsorát, ami újból és újból segít visszahozni, hogy emlékezzünk az Úrra, emlékezzünk Jézusra, közösségbe legyünk vele, és emlékezzünk a legfontosabb dologra, amiért eljött, az ő halálára. És igazából egyedül a keresztény hit az, amelynek az alapítója, ját a haláláról, vagy a halála volt az ő főműve. Gondolj bele, Buddhának nem a halála a főműve. Nem is fontos, hogy halt meg. Nem számít, hogy Mohamed, hogy halt meg. Nem számít, hogy Konfúciusz, hogy halt meg. Nem számít hogy a vallás alapítók hogy haltak meg, Jézusnál azonban a fő üzenet és a fő mű az ő halál, és amikor veszük az úrvacsorát, veszük a kenyeret és megtörjük, akkor az ő megtört testére emlékezünk, veszük a poharat és kiisszuk, akkor a kiontott vérére emlékezünk, és azért, mert a mi Istenünk azt akarja, hogy arra emlékezzünk, hogy ő miként adta az életét értünk. Az ő kereszt halálára. És az ő kereszt halála, az ő szenvedése és a kereszt halála, és az evangéliumokat, ahogy olvasod, azt látod, hogy vannak történetek, vannak csodák, vannak tanítások, amelyek az egyik evangéliumban szerepelnek, a másikban nem, a harmadikban igen, a negyedikben nem, de azt látod, hogy Jézus szenvedése, kereszt halála és feltámadása mind a négy evangéliumban nem csak hogy ott van, hanem alapvetően az egy harmadá erről szól az evangéliumoknak, a híradásoknak. A mi Urunk szenvedése, kereszt halála, feltámadása. Ja, és ennek az ünneplése az úrvacsora. Ennek az ünneplése, amikor összejövünk, ennek az ünneplése igazából az életünk. Kicsit szeretnék erről beszélni. És Jézus kereszt halálának üzenete van. Rendkívül erős üzenete van, különböző oldalakról megnézhetjük. Mondani valója van, a keresztnek története van, a keresztnek mondani valója van, a kereszt halálának üzenete van. Mindannyiunk számára és minden ember számára. És hagyj ragadjak meg ma reggel három a mondani valóját, három üzenetét, három történetét a keresztnek. Mit mond ezzel neked és nekem Isten? Mit mond? Oké. Első. A kereszt halállal és a kereszttel azt mondja neked és nekem Isten, hogy szeretlek. Tudod, én szeretlek téged. Én szeretlek téged. Nem mintha ez lenne az egyedüli mód, ahogy Isten kifejezi az ő szeretetét felénk. Mert Isten rengeteg módon kifejezi az ő szeretetét felénk. Korai madarak. Azok, akik korán kelnek közülünk. Okay. Akik felkeltek kora reggel. Kimentek. Kelő nappal találkoztok. Akik a napnyugtát nézitek. Valamit kifejez. Tudod, valamit kifejez, hogy a mi teremtünk jó. Hogy Isten jó. Hogy Isten szeret. Hogy akik szeretitek a természetet járni. Szerettek a hegyekben, a völgyekben, az erdőkben, a pusztákon, bárhol szerettek. Tudod, kifejez valamit a fáknak a zúgása, a madaraknak a csicsergése, a nyári lágy szellő. Kifejez valamit, hogy Isten jó, és Isten szeret bennünket, és az Isten, aki felettünk van, az nem gonosz, hanem ő jóságos, ő szeret, kifejezi. Aztán mit szóltok ehhez? Isten tehette volna, hogy ez az egész világ fekete-fehérbe legyen számunkra? Abszolút, persze, fekete-fehér számunkra. Csak fekete-fehér, mint régen a fekete-fehér tévé. Így van? Nézzük, és jó volt. De a világot színesben látjuk, színeket látunk. Harsány színeket, izgalmas színeket. Voltam egyszer, most voltunk ősszel, nem egyszer, többször voltam, de a lányommal most voltam Lidával ősszel, tavaly ősszel a Zakteleki Csepkő barlangba. Egy órát töltöttünk. Gyönyörű őszi napon, szeptemberben vagy októberben. 25 fok. Meg van? Most már be kell fejezem, hogy szegediesen beszélek még itt. Elromlok. 25 fok. Illata, zengése, dala van mindennek. És bemegyünk, és egy órát töltünk egy sötét barlangban. egy sötét helyen, ahol plusz 11 vagy 13 fok van, és nincsenek illatok, sötétség van, nincsen élet. És aztán, amikor befejeződik a túra, a hátsó ajtón, a hegygyomrából feljövünk, és kilépünk, és minden megszólít, és azt harsogja, hogy Isten, a mi Istenünk jó, a mi Istenünk szeret. A mi Istenünknek a kedvessége körbe. Aztán mit szóltok ehhez? A kajának íze van. A Isten nem tette volna, nem, hogy úgy értem, csak ilyen űrhajós kaja. Csak így megeszed, és semmi íze. Tehát táplál, mert meg kell enni, mert táplál. Nem, ízeket érzünk. Most voltunk Mezőkovácsházán csütörtökön, és ott volt felvágva a paradicsom, és betettem a számba a paradicsomot, és ebben az évben életem legnagyobb paradicsom élménye volt. Olyan íze volt a paradicsomnak. Napérlelte paradicsom. És sorolhatnám a körtének, az őszi barasznak, a sárga barasznak, a görög dinnyének, a sárga dinnyének, azt mondja, kínozlak benneteket ebéd előtt. A szöllőnek az ízét. Isten tehette volna, hogy nem, ő nem adja meg nekünk ezt, de ő meg akarta mutatni, hogy ő ezernyi módon szeret bennünket. És aztán ad kapcsolatokat, ad barátságot, ad házasságot, ad gyermekeket, ad annyi mindent, ad, benne élünk, benne mozgunk, ahogy Pál apostol mondta az aténiaknak. Az ő nemzedéke vagyunk, és nem hagyott bennünket bizonyság. Isten szeret bennünket. Oké. Annyi módon fejezi ki Isten felénk a szeretetét. De van egy mód, amely a Isten szeretetének, a kifejeződésének a legteljesebb módja. A legvégső módja. Az, ahogy kétség nem férhet hozzá, hogy ez az Isten, aki van, ő szívén visel bennünket, téged és engem. És szeret bennünket. És ezt a kereszten mutatta meg. Római levél 5. fejezete a 8. versben azt mondja, hogy Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. A keresztről azt mondja nekünk Isten, aki testé lett, őt úgy hívják Jézus, hogy figyelj, én nem viccelek, szeretlek. Én szeretlek. Azt mondja, hogy figyelj, én nekem annyira fontos vagy, én annyira akarlak, én annyira megőrülök érted, hogy inkább meghalok érted, mint élek nélküled. Inkább meghalok érted, mint élek nélküled. Én inkább vállalom a halált, a szenvedést, a kereszthalált. Én a halálba is mennék, érted? És a mi Istenünk annyira szeret bennünket, hogy a halálba ment értünk. A halálba. Ő kapta a halált, hogy mi kapjuk az életet. Ő kapta az átkot, hogy mi kaphassuk az áldást. Ő kapta a károsztatást, hogy mi kaphassuk a bűnbocsánatot. Hogy örökre az övéi lehessünk. Szeretlek téged. Szeretlek. És ha te lennél egyedül a földön, akkor is megtettem volna érted. És ha elutasítasz engem egész életedbe, és ha nem kérsz ebből, én akkor is megtettem érted. És megteszem érted. Őrült szeretet. Mert Isten őrült felőlünk. Azt mondod, furcsa ez a kifejezés. Mi az, hogy Isten őrült felőlünk? Miért szerinted nem őrültség a halálba menni? Azért, hogy megszerezzen? Ugye te mutass valakit, aki megtette ezt, érted? Értem. Mutass valakit, akinek a szeretete, aki ennyire akart bennünket. És erről szól az úrvacsora. Amikor vesszük a kenyeret, amikor isszuk a szőlőlevét, erre emlékszünk. Hogy a mi Istenünk nem csupán papolt a szeretetről, nem csupán beszélt a szeretetről, nem csupán kellemes, szép hangzású verseket írt a szeretetről, hanem a mi Istenünk őrülten szeretett bennünket, és ez az ő életébe került. És tudod mit? És ez fájt neki. és ez brutálisan fájt neki. És őt nem érdekelte. Emlékeztek, amikor ott volt ment a Golgotára, és a kereszten ott volt Jézus. És azt mondták neki, hogy ha te tényleg Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről. És ő tudta jól, hogy légiónyi és légiónyi angyal vár egy halk kis igenre az atyától, és őtőle, hogy megszabadítsák a világ mindenség teremtőjét a keresztről. Nem a szögek tartották Jézust a kereszten. Szögeknek nincs hatalma felette, hanem a szeretet, az érted való szeretete, az értem való szeretete tartotta őt a kereszten. Így fogalmazott más helyen. Senki sem veszi el az életet én tőlem, én adom azt. Mit jelent ez? Nem Pilátus vette el, tudod? Nem a zsidók, nem a pogányok. Nem. Én adom az életemet. És nekem hatalmam van ezt adni, nekem hatalmam van ezt felvenni. És ő adta. Önként. Hogy elmondhassa, mennyire szeret. És hogy örökre az övé lehessünk. Mert így most már, bármelyik estén, és lehet, hogy a szép napsütésből vihar lesz. Lehet, hogy a finom paradicsom megrohad, és beteg leszek. És már nem tudom megenni a finom paradicsomot. De nem ezen múlik, hogy Isten szeret engem. Nem ezzel kell többé mérnem, hogy Isten mennyire szeret engem. Hanem ő bizonyította az ő szeretetét. Kétség nélkül. És minél többet nézünk a keresztre, vagy minél többet nézünk a mi megváltónkra, aki meghalt értünk a kereszten, annál inkább telve lesz a mi szívünk hálával. És azt mondjuk, tudom, hogy fontos vagyok Istennek. Tudom, hogy porszem vagyok ugyan, de akkor olyan vagyok, mint egy hangya ugyan ő hozzá képest, meg még végtelenül kisebb, de tudom, hogy egy csöppet sem vagyok jelentéktelen a világ mindenség teremtőjének. Ő akart engem, ő szeretett engem, ő szeret engem. Úgyhogy ez a keresztnek az egyik üzenete, mondani valója, története, amiről a mi Istenünk azt mondja, hogy figyelj, nem cicózok, nem cicóztam. Én komolyan gondolom. Azt nem tudom, hogy te hogy gondolod, de én komolyan gondolom. Én szeretlek. Aztán van egy másik üzenete, története, mondani valója a keresztnek. Azt mondja nekünk Isten a kereszten keresztül, hogy elvégeztetett. Kifizettem az árat. Kifizettem az árat. Elvégeztetett. Jó néhányan tudjátok, hogy Jézus a kereszten, a feljegyzések szerint 7 dolgot mondott, mikor keresztre volt feszítve. Nem beszélt sokat, de mondott néhány dolgot, 7 különböző dolgot mondott. És az utolsó előtti, pontosan mielőtt kilehelte a lelkét, és az utolsó mondatot mondta, az utolsó előtti ez az volt, hogy elvégeztetett. Ez akkor volt, amikor sötétség települt a földre. Déltől 3 óráig, reggel 9-kor feszítették meg, és 3 órakor lehelte ki a lelkét. Déltől 3 óráig. És a sötétség legvégén azt mondta, elvégeztetett, kifizettem az árat. És mikor ezt mondta, és kilehelte a lelkét, akkor a híradások szerint, ami történt az az, hogy Ez egy emelkedőn történt, ez egy dombon, a Golgota hegyén vagy dombján. Okay? Ami történt az, hogy a városban, a templomban, amit onnan lehet látni, a templomnak a legbelső kárpitja, ami Isten trónját vagy jelenlétét őrizte az árgus szemek előtt és hivatlanok elől, ketté szakadt. Ezt mondják az evangéliumok. Felülről lefelé ketté szakadt. Elvégeztetett, és ketté szakadt. Ami azt jelentette, hogy most már szabadon lehet a mi Istenünk elé menni, az ő trónjához menni, a kegyelemnek a trónjához menni, mert ki van fizetve az ár. El van véve az akadály. El van véve a bűn, mert ő kifizette azt. Ki van fizetve az ár, most már szabadon mehetsz az ő jelenlétébe. Kifizettem az árat. Ahogy szoktuk énekelni, hogy van, megnyílt már az út a mennyország felé. És ez erőteljes, mert a Biblia első lapján azt olvassuk, hogy a bűnbeesés után Isten kérubokat, ezek hatalmas erejű angyalok voltak, kérubokat állított az életfájához vivő útra, hogy ne engedjenek senkit se, hogy egyen az életfájából. És ezen a kárpiton, ami ketté szakadt, kövess engem, ha tudsz, ezeken kérubok voltak, Isten szentségét védelmező angyalok. Ez olyan, mintha ezek a hatalmas természet feletti teremtmények, angyalok, amikor Jézus meghalt a kereszten, hirtelen félreállnak az útból, és szabadon lehet menni az életfájához. Szabadon lehet menni Istenhez. Szabadon úgy, ahogy vagy, mert ki van fizetve az ár, és a megváltás el van készítve. A bűn ki van fizetve. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amint veszük az Úr vacsorát, és ahogy élhetünk napról napra az életünkben, az egy olyan fajta élet, ami messze túlmegy azon, amit megérdemlünk. Messze túlmegy azon, amire méltók vagyunk. Messze túlmegy azon, amit kiérdemeltünk. Hanem mi részesedünk olyan dolgokból, olyan örömekből, olyan életfájából, életből, amelyet nem érdemlek meg, melyre nem vagyok méltó, de Jézus kereszthalála miatt az enyém és a tiéd. Tudhatom azt, és tudhatjuk azt, hogy bűneink meg vannak bocsátva teljesen. Azért, mert a kereszt miatt. Azt mondja, ki van fizetve az ár. Tudhatom azt, és tudhatod azt, hogyha hittél Jézusba, bíztál Jézusba, hogy Istennel békességre jutottál egyszer és mindenkorra. Megbékéltél ő vele, Jézus kereszt halála által. Gyermekévé lettél, övé lettél örökre. Tudhatod azt, hogy mostantól fogva igaz ember vagy Isten előtt. Nem azért, amit te tettél, hanem amit ő tett érted. Elfogadott és befogadott. Otthont találtál nála. A mindenható Isten kitárja az ő karját, és teljes mértékben befogadott bennünket. És mi ezt megélhetjük. Ez egy kiváltság. Élvezhetjük. A megváltásunk teljes. Teljes. Ez szerint az elvégeztetett. Jézus elvégezte. Nem lehet hozzátenni. Mondhatod azt, hogy várjál, hagyd tegyek egy kicsit hozzá. Ma jobb leszek. Ma többet imádkozok, ma többet olvasom a Bibliát. Ma segítek embereken. Nem lehet hozzátenni. Ehhez nem lehet hozzátenni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, ezt csak venni lehet. Ezt mondta Jézus. Vegyétek és egyétek, ezt csak venni lehet. Ezt csak venni lehet. Bármikor. És mindig. És mindig. Megváltásunk teljes. A megbékélésünk teljes. Csupán elfogadhatom ezt. És ez egy kulcs a győzelemhez. Ez egy kulcs. Igazából ez a győzelem. És a győzelem megéléséhez ez kulcs. Ez kulcs. Ki van fizetve? Elvégeztetett. De milyen svéd asztalhoz vezetesz be bennünket? Tudod, ahol Istennek a szeretete rendelkezésünkre áll a nap 24 órájában, ahol Isten kedvessége, mint az ő gyermekei felé ott van, ahol az atya jó akarata, ahogy az atya gondviselése rendelkezésre áll. Mit jelent ez? Itt van a keddi napom, és fogom, és azt mondom, reggel felkelek, és azt mondom, elvégeztetett. Elvégeztetett. Szabad az út Istenhez, szabad az út az atyámhoz. Nem állnak kérubok. Közösségbe lehetek, elvehetem, elfogadhatom, élvezhetem. És tudhatom, hogy a mai utam során Istennek gondja van minden egyes dologra az életemben. Isten gondviselése rendelkezésre áll számomra. Ez ott van. Isten előkészített számomra jó cselekedeteket, amelyekben járatok. Isten előkészített számomra mennyből jövő megoldásokat a helyzetekre. Csak vele kell járnom Isten tudatosan. És meg fogom látni, hogy milyen ez az elkészített út. Úgyhogy ez azért van, mert ki van fizetve. Mert ő meghalt a kereszten. És mi bővölködhetünk, mi lakmározhatunk, mi élvezhetjük minden pillanatát ennek. Mi bőségesen vehetünk, az elfogadottságunk nincs megkérdőjelezve. Az ő gyermekeként el vagyok-e fogadva, biztos lehetek-e az ő szeretetében, biztos lehetek-e abba, hogy van helyem nála, egyáltalán törődik-e ő velem? Gondja van-e rám? Vagy csak a nagyobb dolgokra van gondja az életemben, vagy a kisebb dolgokra, minden részletekben menőleg. Ezek a valódi kérdések. És valódi erőteljes válaszok. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Ilyen, amikor a mindenható gyermekévé fogad valakit. Vedd és edd. És tudd, hogy szeretlek. Vedd és edd, és tudd, hogy helyed van nálam. Vedd és edd, és tudd, hogy gondom van rád, még amikor nem is úgy alakulnak a dolgok, ahogy te gondolod. Vedd és edd, és tudd, hogy ki van fizetve. És gyere a svéd asztalhoz. Tudod, ne állj ott a édenkert bejáratánál, tudod. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Én bűnöm, én bűnöm, én nagy bűnöm. Jöjj hozzám, ha kell bűnvallással, persze. Ha kell hálaadással, mindig. Jöjj hozzám bátran. Vegyél és egyél. Ezért jöttem. Ezért jöttem. Oké, úgyhogy vegyük az Úr vacsorát. Jó? Gyere, Dávid, és miután a hátsók, ott hátul, hogyha ki tudtok menni, akik előrébb vannak itt elől, csak gondolkodva és elmélkedve ezekről az igazságokról. És aztán, amikor a kezünkbe vettük, még ne fogyasszátok, még ne vegyétek, egyétek, csak vegyétek a kezetekhez. Jó? Szeretnék még beszélni a harmadikról, ami úgy szintén rendkívül fontos és izgalmas, és aztán együtt veszük az úrvacsorát. Jó? Úgyhogy gyertek, vegyétek. Mindjárt fogjuk venni az úrvacsorát. De a harmadik dolog, amiről ez a kereszt üzenete számunkra, mondani valója, története, az ez, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy én ismerem a szenvedést. Én ismerem a szenvedést. És én veled vagyok a szenvedésedben. Én veled vagyok. Tudod, amikor átmegyünk próbákon, nehézségeken, szenvedéseken, sokszor van ez a kérdésünk. Miért? Miért? De miért? Miért én? Miért éppen én? Miért megint? Miért megint velem? Jobbnak megvoltak ezek a kérdései. Mindannyiunknak találkozva szenvedéssel megvannak ezek a kérdéseink. Ez sok rétű lehet. Egy szerettünk elvesztése. Betegség. Tartós munkanélküliség. Olyan csalódás, cserben hagytak, elutasítottak, megvetettek, fizikai szenvedés, lelki szenvedés. És könnyen ott van, hogy miért? Ha Isten van, miért nem tesz valamit? Ha Isten van, miért nem változtat ezen a helyzeten, ezen az állapoton? Ha ő azt mondja, hogy tényleg szeret, és mindenható. Hát nem tud, ha szeret és mindenható, nem tud valamit tenni? Megválaszolatlan imádságok, ahol kértünk valamit, ahol valami, ami rendkívül fontos volt, és kértük, és kértük, és kértük, és minthogyha a menny hallgatna. No, ha nem hallgat, lehet, hogy azt mondja, hogy várj, lehet, hogy azt mondja, hogy nem. Mint ahogy az Úr Jézusnak is azt mondta, hogy nem. Miért? 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 És tudod, nagyon sokszor nincs rá válasz. Lehet, hogy olykor van valamilyen válasz, de nagyon sokszor nincs egy válasz, hogy tudod, azért, mert Isten nem dob le egy követ, amire ráírt valamit, nem dob le egy levelet, tudod, nem mondja el, hogy miért. És az embernek az elmébe elkezdhet, és a szívében nőni az, hogy tehetetlen a mindenható. Hogy a mi Istenünk tényleg olyan jó, aminek mondja magát. Ő tényleg törődik. Ő nem olyan, mint esetleg mint a hindu istenek, akik oly sokszor kegyetlenek és kedvük szerint játszanak az emberekkel. Én úgy érzem, talán olyan. Vagy nem olyan, akár mint a görög istenek és római istenek, akik szeszélyesek és küzdenek és harcolnak hatalomért és irigykednek és féltékenyek és versengnek, és aztán itt pedig történnek a tragédiák azért, mert ők összecsapnak odafent. Nem vagyok biztos abban, hogy ez az Isten más. Mást mond, azt tudom. De bizonyos pontokon az életemben nem vagyok biztos abban, hogy ez az Isten más. És ez itt. Tudod, azt mondja Isten nekünk, hogy figyelj, én nem játszom veled. Én nem veszlek téged könnyedén. Én nem szórakozom veled. Én nem szeszélyes vagyok. Én nem vagyok kegyetlen. Én ismerem a szenvedést. Sebek vannak rajtam. Te miattad. Érted jöttem. Fontos vagy nekem. Érted haltam. Fontos vagy nekem. Én ismerem a szenvedést, és hagyj olvassak fel nektek pár verset, Ézsaiás 53-ból. A mi Istenünkről, aki testé lett, emberré lett. Harmadik versben, csak olvasom nektek, és hallgassátok, ezt mondja, megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Isten, mit tudsz te a szenvedésről? Isten, mit tudsz te a fájdalmakról? Mit tudsz te a csalódásról? Mit tudsz te az egyedüllétről? Mit tudsz te a magányról? Mit tudsz te az ürességről? Mit tudsz te az elhagyatottságról? És a mi Istenünk azt mondja, tudok róla. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, tudok róla, nem a hallomásból tudom. Nem láttam, és megértettem, hogy van ilyen, és tudom. Én vagyok az, aki betegségeidet hordoztam. Én vagyok az, aki fájdalmaidat felvettem. Olvassuk tovább. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem volt gondunk rá, nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. Mit csinált? Ő hordozta a fájdalmat. De hogyha ő hordozta, akkor nekem miért kell hordoznom? Hogy mondjam ezt. Ha hiszel Jézusban, akkor csak egy ideig hordozzuk ezeket a fájdalmakat. Csak egy ideig hordozzuk ezeket a fájdalmakat. Ő azért hordozta, hogy mi örökkön-örökké ne hordozzuk. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze, őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen minden helyzetben, és az ő sebei járán gyógyultunk meg. Isten, te tényleg törődsz? Te tényleg velem vagy? És lehet, hogy nem tudjuk, hogy miért, de látjuk őt. Látjuk őt. Ő ismeri a szenvedést. Emlékezzetek, a mi Istenünk, mikor emberi élet nem palotában született, a vendégfogadóban nem volt hely számára. Kivetett és megvetett volt. Mármint csecsemőt sem akarták. Tudja milyen? Nem akartnak lenni. Elutasítottnak lenni az elejétől fogva. Az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be őt. Édesapját korán elveszítette, földi apját. Aztán azt olvassuk róla, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak a fészkük, de az emberfiának, Jézusnak nincs hol lehajtani a fejét. Tudja, milyen száműzött lenni? Tudja, milyen földön futó lenni abban a világegyetemben, melyet az ő keze alkotott? Mindez csak, hogy azt mondja nekünk, tudom és veled vagyok. Lehet, hogy nem érted, de veled vagyok. És aztán, amikor az barátja elárulta, Júdás, a Getsemáné kertben csókkal árult el a mestert. Jöttek és megfogták őt. Azon az éjszakán 6 tárgyaláson vett részt. És mindannyian vádolták. Hazugsággal, hamis vádakkal. Ő tudja, mit jelent vádoltnak lenni, hamis vádakkal, mit jelent hazugságot. Mondanak róla koholmányokat, és száját nem nyitotta meg. Néma volt, mint egy bárány, melyet visznek a mészárszékre. És aztán valamikor hajnaltájt a katonák elé került, akik világmindenség teremtőjét kigúnyolták. Ráadtak egy köntöst, olyat, mint egy királyi palást. És azt mondták, itt van a király, nézzétek. Ha-ha-ha. Szemét bekötötték. Miután megkorbácsolták, megforgatták, és pálcával ütötték, a szakállát megtépték. Azt mondták, ha te tényleg proféta vagy, akkor profétáld meg, hogy kibántott téged. Szerintetek a mi Istenünk tudta, kibántja őt? Szerintetek Jézus tudta? Tudta. Csöndbe volt. Csöndbe volt. Ez volt a sötétség órája az ő életében és a világtörténelemben. Azért, hogy a mi sötétségünk bevigasztalásunk lehessen. A mi Istenünk tudja jól. Járt már a mi lábnyomunkba. Nem csak beszél, nem csak papol, nem csak prédikál, nem csak tanít. Járt a mi lábnyomunkba. Előttünk járt. És velünk van. Minden, Ézsaiás 63:9, minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nincs olyan szenvedés, mert ő ne szenvedett volna. És aztán, amikor a Golgotára ment, és ott függött a kereszten, gúnyolták és csúfolták, az emberek turistaként mentek, és fejüket rázták. Különböző megjegyzések mentek. És aztán, mikor sötétség jött, a világ minden bűne ránehezedett. És a világ minden fájdalma ránehezedett, ami valaha volt, van és lesz a világ történelemben. Minden gyilkosság, minden tömegmészállás, minden rossz gondolat, minden tisztátalanság, minden szó, minden bűn, mert ő kapta a büntetést. És ebben az órában, ezekben az órákban az ő atya, az ő egyetlen vigasza elfordult tőle. Hátat fordított. Ez volt az egyik, amit mondott a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Elfordult tőle, mert bűnhordozóvá lett. A bűneinket ő viselte, a betegségeinket ő hordozta. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. És egyedül, abszolút egyedül, abszolút egyedül emberektől, angyaloktól, és magától, Istentől, az atyától, egyedül a sötétségben halt meg, bízva, bízva. Atyám, a sötétség legnagyobb sötétségében is a te kezedbe bízom az én lelkemet. Volt az utolsó mondata. A sötétség legnagyobb sötétségében. Mindez azért, Nem azért, hogy csak úgy csinálja ezt. Azért, hogy nekünk ne legyen a sötétségnek a legnagyobb sötétsége. Soha. Igen, van sötétség. Igen, van fájdalom. Igen, van szenvedés. Igen, van megtört szív. De van vigasztalás. De van remény. De van élet a halálból. Van feltámadás. Van bátorítás. Van örök vigasztalás. Úgyhogy, mit mondasz nekünk, Isten? Miről szól ez? És azt mondja, én ismerem a szenvedést, és én veled vagyok a te szenvedésedben. Nem olyan vagyok, mint más Isten és Istenek. Veled vagyok. És tudod, ámulatos a mi Istenünk. Mert annyira, de annyira szereti az esetlent, az elesettet, a gyengét és a kicsit. Az egész evangélium történetekben ezt látjuk. Gravitál az elesethez. Gravitál a fájdalomban lévőhöz. Gravitál a szenvedésben lévőhöz. Sokat, nagyon-nagyon-nagyon sokat megláthatunk Istenből a kereszten keresztül. Sőt, hogy mondjam, Istenből a legfontosabb dolgokat csak a kereszten keresztül láthatjuk meg. Úgyhogy vegyük az Úr vacsorát. Ja, vegyük a vigasztalást, vegyük a bátorítást, vegyük a kenyeret, a megtöretett teste értünk. Szeretlek, elvégeztetett, az ár ki van fizetve, ismerem a szenvedést, én ismerem, veled vagyok, vegyük. És aztán vegyük a szőlőnek a levét, mely életet ad, örömöt ad, táplál, de ezt ki kellett préselni. Ezt jelentette a Getsemáné kertje. A prés. Valakinek át kell menni a présen, hogy tápláljon, hogy életet adjon, hogy örömöt, hogy szabadságot, hogy megváltás, hogy elfogadást, hogy befogadást, hogy örök új szövetséget, hogy az övé lehessünk örökre. Valakinek előre kellett menni a présbe. Ez volt Jézus. Ő a mi Istenünk. Vegyük, és ígyük ki mind. Istenünk, ünneplünk téged, ünnepel a szívünk téged ezen a reggelen. Ünnepel téged, mert nincs még egy olyan Isten, mint te. Senki nem hasonlítható hozzád. Büszkék vagyunk rád, ha lehet ilyet mondani. Örülünk neked. Köszönünk neked mindent. Köszönjük, hogy eljöttél értünk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy neveden hívsz bennünket. Köszönjük, hogy gyermekeid lettünk. Köszönjük, nincs még egy olyan Isten, mint te. nincs még egy olyan örömhír és evangélium, mint a te örömhíred és evangéliumod. Nincs még egy olyan hír, mint a te híred. Nincs még egy olyan vigasztalás, mint a te vigasztalásod. Nincs még egy olyan remény, mint a te reményed. Nincs még egy olyan szeretet, mint a te szereteted. Nincs még egy olyan élet, mint amilyet adtál nekünk Jézusban. Köszönjük, Urunk! Magasztalunk téged, és áldunk téged Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen. Hallgassuk meg ezt az utolsó dalt. Barátom, el se tudom képzelni, milyen lesz majd ott állni a trónteremben, így van? Millió és milliárd angyal zengi az ő dicséretét, és millió és tízmillió és százmillió és reméljük milliárd megváltottak, magasztalják őt. A mi Istenünk nem egy egy easy verzióba mozgott. Oké, easy versionbe. Tudod, hanem egy könnyedén a mi Istenünk. Csodálatos nem csak azért, mert teremtő és fenntartó, hanem mert megváltó és hűséges barát. Oké, úgyhogy én szeretném, ha az én életem egyre inkább erről szólna. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel. Én remélem, hogy ti szeretnétek, ha az én életem egyre inkább erről szólna. De én tényleg szeretném, ha egyre inkább ő róla szólna. És szeretném azt, ha ez a gyülekezet egyre inkább ő róla szólna. Nem tudod, nem a ruhánk bemutatása, bár tudom, hogy jó ruhám van. Tudjátok, milyen jó ezt így minden nap hordani a december 11-ig, és nem kimosni. Nem a ruhánk bemutatásán, nem valamilyen illedelmes kereszténység, nem az, hogy eljövünk és eljátszunk egy showt, úgy csináljuk, mint akit érdekel, vagy valamilyen ilyen szinten érdekel, hanem hogy egyre inkább erről szól, egyre inkább őról szól a gyülekezetünk. Tűzben égünk Jézusért, a mi Istenünkért, aki jóval előbb tűzben égett értünk, és szeret bennünket. Oké, úgyhogy jó volt veletek, jó volt együtt, Isten áldjon titeket, sziasztok!